Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a szentségért, amelyet itt találunk a te templomodba, amikor elcsendesedhetünk. S magasztalunk azért, hogy te magad vagy a szent, aki ma is el akarsz bennünket hívni, választani abból a világból, amelyből idejöttünk te eléd, s amely telve van nyugtalansággal és békétlenséggel. Magasztalunk, Urunk, hogy ahol te vagy, ott nem csak szentség van, nem csak csend van, hanem békesség is van. Mert hiszük és tudjuk, hogy te vagy a békesség szerzője. Magasztalunk ezért, Urunk, mert amikor valahányszor eléd hozzuk békétlen és nyugtalan, szorongó életünket, meg annyi feladatok, dolgok között, Urunk, tudjuk, hogy te vagy az, aki le tudod csendesíteni lelkünket, mint annak idején az Úr Jézus az ajló tengert. Ó, Úr Jézus, te, aki felajánlottad, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom ti néktek. Engedd meg, Urunk, hogy a mi szívünk vágyakozzon a te igét hallása közben is ezután a békesség után. Úrunk, készek vagyunk megnyitni értelmünket, lelkünket, egész valónkat a te lényed és a te békességed előtt. Úrunk, teremts bennünk békességet, s engedd meg, hogy mi magunk is a békesség fiaivá tudjunk válni. Így kérjük, Urunk, hogy szólj hozzánk, nyisd meg a te mennyei világodat, hogy a te igédnek áradása lehessen mi közöttünk. Jöjj, Urunk, vigasztaló, szent lelked által, hogy megbátorodjunk és hitünkbe megerősödhessünk. Jézus nevében kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból, a zsidókhoz írt levél harmadik részéből a hetedik verssel kezdődően a szakasz végéig, s a negyedik részből, az első két versből így szól hozzánk Istenünknek igéje. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át, ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsábításától, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az írás ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük. Kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában. És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenek kiváltak. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről, mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Kedves szeretett testvérek! A mai világban, mint mindig is, van egyfajta igyekvés, egyfajta iparkodás, és mindenki próbálja sarkallani magát attól az indulattól fogva, hogy le ne maradjak. nehogy lemaradjak valamiről. Ezért az ember igyekszik képben lenni, akár ismeretekről, információkról van szó. Fontos nekünk, hogy betartsuk az időpontokat, határidőket, azokról sem jó a mai világban lemaradni, pláne hogyha büntető kamattal és más egyéb fenyítékkel honorálják ezt a másik fél részéről. De a lemaradás az ember életében mindig egyfajta szorongást fog előidézni, mert az igyekezet, a szorgalom, amikor egy kicsit túl növekszik a mindennapjainkon, mert túl sok mindenről nem akarunk lemaradni, akkor az az emberben egy olyan lelki állapotot generál, ami nagyon könnyen átcsúszhat egyfajta beteges lelki állapottá. És ezt hívhatjuk gyakorlatilag, amikor ez állandósul az ember életében, félelemnek. A félelemnek azonban különböző válfajai vannak, és ezek nem csupán elvont, tudományos kifejezések, hanem életünk minden napjait kitöltő élet- és létérzések. Mert a félelem ott volt mindig is az emberiséggel egyidős, szinte mondhatni, hiszen a bűneset következménye lett az, hogy az ember félő szívűvé lett. Amikor meghallja az első emberpár a bűneset után, hogy Isten a fák lombjai között érkezik, és ez egy csodálatos pillanat, hogy érzékelhették az Isten közeledését, tudatában voltak annak, hogy most ki közeledik hozzájuk. Micsoda csodálatos paradicsomi állapotban, micsoda lelki békességben lehettek, hogy Isten ott járt, kelt a közelükben. Védelmező szeretetét maguk mellett tudhatták, mindaddig, amíg nem döntöttek más pártfogó mellett. És az Istenből, aki a békesség volt nekik, és a teljesség ne továbbja, egyszer csak ellenség lesz, egyszer csak az ember békétlenné válik az Isten iránt, mert a gonosz elültette a szíve mélyén, hogy olyan legyen, mint az Isten. Akarsz lenni valaki? Hát ne állj meg félúton, legyél Istenné. Nagyon sokszor a kislányom szokta mondogatni, mivel igyekszem leszoktatni azokról a jelzőkről, amik az Istennek a jelzőjét ételekre, emberekre, ruhákra és más egyedekre próbálják átruházni. És amikor a gyermek hall ilyesmit, akkor mondja, hogy anya, ezek nem hisznek Istenben. Mindegy, hogy hol hallja meg a gyermek, amikor valaki azt mondja egy ételről, vagy egy ruháról, mint minőségjelző, hogy isteni, a gyerek felháborodik. Ez így nem jó. Ez így nem jó. Nem válhat a teremtmény teremtővé, és nem válhat az ember istenné. Legfeljebb a sátánnak a olyan áldozatává, amely egy békétlen és frusztrált világban fog élni és növekedni. És amikor ez a félelem úrrá lesz az emberen, akkor azt mondják az evolúciónak a követői, hogy milyen áldás a félelem, mert ez tartja meg az embert a fejlődés útvonalán, a törzsfejlődés során, mert aki jobban félt, az jobban szemügye elé tekintette a veszedelmeket, a problémákat, és jobban tudott ezekre reagálni, ezek ellen berendezkedni, és aki erősebb volt idegileg, fizikálisan, génjeiben, az maradt fenn, az fog utódokat nemzeni, és az megy tovább a törzsfejlődés útján. Mondják ezt ők. Mi pedig azt mondjuk, hogy sajnos az embereknek lassan hitvallásává válik a szorongás, ami egyfajta olyan lelki állapot, ami a félelemnek a legrosszabb alaptípusa, mert amikor fél az ember valamitől, akkor tudja annak a tárgyát, személyét, dátumát, eseményét, és megpróbál ellene védekezni. Az ember az Istennek az az egyetlen teremtett lénye, aki a jövőben képes felfedezni azokat a veszélyforrásokat, amely ránézve kedvezőtlen kimenetelű lehet, és megpróbál ezek ellen védekezni. Miből élnek a biztosító társaságok? Hát ebből. Biztosítsd be magad. Nem fog érni semmi baj. Tudjuk, hogy ez nem így van. Minden esetre amikor a félelem erőt vesz az emberen, ez valóban lehet pozitív, de okozhat az életünkbe olyan fájdalmas lelki állapotokat, amely átmehet egy szorongó lelki állapottá, amelynek az a lényege, hogy nincs tárgya, megbénítja az ember lelkét, befelé fordulóvá válik az ember, lelkileg leépül, nem akar élni, bezárkózik, és meghal a külvilág számára. A szorongó ember úgy látja a jövőt, hogy a jövőben lévő eseményeknek mindig a legrosszabbika valósulhat meg az ő életében. És amikor mindenben a legrosszabbat látjuk meg, az már beteges állapot, hogy nem tudunk reménykedni. Idézzük csak fel a zsidókhoz írt levél 11. részében, hogy mi a hit. A hit a nem látható dolgok létezéséről való meggyőződés. Élő reménység, hiszem a legjobbat, hogy Isten számomra azt készített el, amit szem nem látott, fül nem hallott, s embernek szíve meg nem gondolt. Micsoda a félelem, a szorongás és az aggodalom? Egy negatív hit. A negatív hit pedig azt mondja, hiszem a jövendőbe bekövetkező dolgoknak a legrosszabbikát. Ez a félelem hitvallása. És a félelem hitét egyféle hittel lehet gyógyítani, ez pedig az Istenben meggyökerező és belőle fakadó hit. Nincs más gyógymód. Bármilyen új gyógyszereket, kezeléseket fejlesztenek ki, nagyon sokszor hitben járó orvosok vallják meg őszintén, hogy a félelem, a fóbia, a különböző lelki bezártságoknak, szorongásoknak, a negatív töltetű léleknek a gyógyítója Istenbe vetett hit, az élő Krisztus. És ilyenkor látjuk meg azt, hogy micsoda kegyelem az, hogy mi ezt az élő Krisztust ismerhetjük, micsoda kegyelem az, hogy az életünkben gerjedő, generálódó mindennapi feszültségeinket nekünk van kivel megosztani. Hogy milyen óriási dicsőség ez az Úrnak, hogy a haláltól való félelmünktől kezdve a mindennapi létfélelmünket ő elé hozhatjuk, és méltán, mert neki van válasza mindegyikre. Amikor jövünk az anyagiak iránti aggódásunkkal, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy ne aggódjatok az életetek felől. Mit egyetek, mit igyatok, mivel ruházkodjatok? Az élet több az eledelnél. A láthatatlan világ sokkal fontosabb a láthatónál, mert már itt életünk részévé válhat, mint ahogy a látható pedig kizárhat minket az oda átlévő világból, mert test és vér nem örökölheti az Isten országát. Nagyon fontos dolog nekünk, hogy amikor ott van az életünkben az aggodalom, hogy vajon elég vagyok-e, hogy ott van az Ézsaiási ige, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, téged, enyém vagy. Akik sokszor a magánytól félnek, akik nagyon sokszor elesetnek érzik magukat, annak azt mondja az Úr, kiválasztottalak, szolgám vagy, drága vagy a számomra, szeretlek téged. Hát ha kezünkbe vesszük a Szentírást, azt is mondhatnánk, hogy az Isten szerelmes levele az ember iránt, aki soha nem akarja elhinni, hogy Isten belé szeretett, pedig ez így van. És ahelyett, hogy felé fordulnánk, hogy megragadnánk ezt a szerelmes szívet, ahelyett mit mond az Úr? Ma, ha az ő hangját és szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mint a nép a pusztában, mert mi is történt ott. A nép a pusztában több alkalommal is úgy gondolta, hogy Isten nekik nem elég. Nem elég. Annyira aggódtak a mindennapi életük miatt, hogy amikor Refidimben, meg Párán pusztájában, több helyszínén a pusztának átélték azt, hogy nincs víz, szomjan fognak halni, egyfajta hisztis lelki állapot lett rajtuk úrrá. És mit csinál ilyenkor az ember? A múltba nézeget. És amikor azt mondják, hogy nincs mit enni, legalább Egyiptomban voltak húsos fazekak, akkor is a rabszolgák voltunk. A nép kimondja azt, hogy csomagolunk, hagyunk itt mindent, nem kell nekünk Mózes, Istenre meg úgyse számíthatunk, és azt mondják, hogy ők bizony megfordulnak és visszamennek a rabszolgasság földjére. De ismerős ez az élet esemény, hiszen maga Péter apostol is az Úr Jézus feltámadása után, amikor már abban az időszakban, amikor az Úr ugyan megjelenik az övéinek, de már nem annyi időt, nem úgy tölt el velük intenzíven, mint azelőtt, hogy Péter egyszer feláll és azt mondja, hogy visszamegyek halászni. Nem várok én többet az Úrra. Nekem erre nincs időm, nincs türelmem, nincs lelkem. És ahelyett, hogy annyit mondott volna, hogy Uram, hiányzol, légy velem, azt mondja, hogy elmegyek halászni. Isten nélkül gondolkodik, aggódik önmagáért, hogy most hogyan tudja önmagát újból definiálni, mert addig ő volt Péter a tanítvány. Régen meg ő volt, ugye, Simon, Jóna fia, a halász. A kettő között vergődik, ki vagyok én? Hát az, akiért az Úr Jézus az életét adta, és akinek örök életet akar adni. Ez egy olyan ajándék, amit vétek félretolni. Csak azért, mert a mi jelenlegi szenvedésünk nekünk nagyon rosszul esik. Azt mondja a Pál apostol, hogy a mi földi jelenlegi szenvedésünk bármennyire is fájdalmas, el nem múló örök dicsőséget szerez nekünk, ezt mondja az egyik levelében Pál. És hogyha azt nézzük, hogy az Úr mennyit tűrt és mennyit szenvedett, és mennyit szenved mindez ideig, akár a mi életeinktől is, mert hiába tesszük oda magunkat, hiába adjuk oda a lelkünket az Úr asztalánál, hiába mondjuk ki, hogy Uram, a tiéd vagyok, melletted állok, átadtam az életemet, mégis újabb és újabb szeretetlenségeket csinálunk és élünk meg a mindennapjainkban. És mindennek a generálója a létfélelem. Ezt a gonosz nagyon jól tudja manipulálni bennünk. Türelmetlenné tesz, kedvetlenné, leverté. Sokszor olyan, mintha egy fekete felhőt küldene fölénk óriási légnyomással, hogy szinte a földre akar nyomni, és nem tudjuk, mi bajunk van. Nincs jó hangulatom, nincs kedvem semmihez. Mi lenne a baj, ha nem az, hogy hallom-e az Úr igéjét, és ha én ma ezt hallom, megkeményítem-e a szívem, vagy megnyitom? Összerándul-e a lelkem, vagy megolvadok az Isten igéje számára, és azt mondom, hogy Uram, ne hagyd abba, még. Soha nem felejtem el annak idején, Ablonci László esperes úrnak az ügyülekezetéhez tartoztunk, és a felesége Habara Mária, amikor sajnos élete utolsó szakaszához érkezett, és a kórházban meglátogattuk, mondta, hogy Ilonkám, sokat beszélgettünk már eddig, én most egyet szeretnék, ezt is nehéz volt neki elmondani, mert nagyon súlyos légcső és hurút problémák között és tüdőbajok között szenvedett, haldoklott. Ülj le és olvasd az igét, mindegy, hogy honnan. Szomjazom az igét, olvasd, kedves, ezt mondta. Nem tudod betelni vele. Pedig ő aztán eleget olvasta, hirdette, ez volt az életének a lényege, de annyira meg akarta ragadni, hogy ma, amikor az Úr szava őhozzá még szólhat, érezte, hogy most már annyira be van szorítva a földi ideje, hogy minden percet meg akart ragadni, nem emberi fecsegésre, hanem olvasd, mert szomjazom, mert nem tudok betöltekezni vele. Vajon van-e bennünk ilyen szomjúság? Vagy az Úrnak meg kell minket egy kicsit ijesztenie ahhoz, hogy oda hajtsam a lelkem az Isten igéjéhez. Nagyon sokszor csak így tudunk oda simulni, amikor baj van, úgy is mondja az énekünk, hogy hozzád hajt a félelem, míg eláll a fergeteg. Bizony sokszor fergeteg kell ahhoz, sokszor földindulás, van, amikor felhőszakadás, mikor mi a mi lelki életünkben, hogy felfedezzük azt, hogy de jó, hogy van ma, hogy van kegyelem, és hogy ma az Úr ígéje még mindig szól hozzám, és hogy én ezt befogadhatom. Ez egy óriási dolog. Az ember egész földi életének az a tétje arról szól, hogy be tudom-e fogadni az életet, Krisztus. És ha befogadtam, akkor lesz békességem, lesz életcélom, lesz mennyei hazám, lesz örök életem. Ugyanis a menny éppen úgy, mint ennek az ellentétje a pokol, bizony valóságos hely. Ugyan valóságos, hogy mi most itt ülünk, és hallgatjuk az Úr igéjét, ugyanolyan valóságos ez a két hely is. És valahová az Úrnak minket tennie kell. Vajon nem próbára teszi-e az az ember az Urat, aki azt mondja, hogy hát igaz, hogy segítettél már, éreztem a jóságodat is, de most úgy elég, és hátat fordít neki. Ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, sőt, azt mondja az ige, meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsábításától. És aztán egy közösségi élményé fejleszti ezt a zsidókhoz írt levél, vigyázzatok egymásra, nehogy valaki lemaradjon. Miről? Az örök életről. Lehet úgy egy megterített asztal mellett ülni, hogy valaki éhen fog eltávozni mellőle. Mert ugyanis kellett volna az a bátorság, hogy vesz a terített asztalról. Van nagyon sok feljegyzés különböző szeretett otthonoknak a melegedőiről, hogy nagyon sokszor küszöbön végzi be egy-egy ember élete, mert már nem volt ahhoz ereje, hogy ne nyomja a csengőt. Ott, a menhely kapujában érte utol a fagyhalál. Nem volt elég ereje. Az Úr éppen ezt akarja bennünk növelni, a lelki erőt, ahhoz, hogy le ne maradjunk. Nem valami földi eredményekről, most is, amikor holnap elindul a nagy megmérettetés a sportolóknak, az olimpia, nyilvánvaló, hogy minden olimpikont, és mindenki, aki oda elmegy, nyilvánvaló, hogy nem szeretne lemaradni, hát ha lehet az aranyéremről, aztán van, aki már eleve az ezüsttel is megelégedne, van, akit még a bronz is lázba hoz, hogy hát ha dobogón legyen. Vajon igyekszünk-e abba a mennyei hazába, és olyan érdekel-e minket ez annyira, hogy kimondjam, Uram, enged, hogy le ne maradjak erről. Földi dolgokról lemaradhatunk, az nem lesz olyan nagy áldozat. De Uram, erről, amit Te elkészítettél az én számomra, le ne maradjak. Mert az Isten népének megvolt a nyugodalom napja. Nagyon jól látjuk már a teremtettségi rendből, hogy Isten a hetedik napon megpihent, megszűnt minden munkájától. Nagyon fontos, hogy az aktív cselekvő munkájától, nem pedig a hivatásától. Ő továbbra is teremtő, gondviselő atya volt. Ugyanígy, amikor valaki a nyári időben lehetősége van szabadságra menni, lehet, hogy megszűnik úgymond a munkájától, de nem szűnhet meg, mint apa, mint anya, mint férj és mint feleség. És mondjuk ki, hogy a keresztény ember sem akaszthatja szögre az ő kereszténységét. Nem mondhatja, hogy most hagyjatok békén, hanem a szabadságon vagyok. Most két hétig vagy egy hétig nem vagyok keresztény. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Az elmúlt héten, amikor lehettem ilyen kegyeltje az Úrnak, hogy szabadságon lehettem, most őszintén elmondom, szenvedtem a szabadságomtól, mert nekem öröm a szolgálat, és nehezen tudtam viselni, de hát gondoskodott róla az Úr, hogy volt mit csinálni más lelki dolgot is, de nehéz a szolgálatból szabadságra menni, mert ez lételeme az ember hit életének. És amikor az ember szabad napos is, nem biztos, hogy van békessége. Lehet, hogy bevezették a szabad hétvégét, de nem biztos, hogy az nyugalmat hozott az embereknek. Sokszor azt tapasztalhattuk, hogy hétfőn sokkal fáradtabbak voltak, úgy mentek munkába. Mit csináltál a hétvégén? Jaj, annyit dolgoztam, és sorolták. Mennyi mindent kellett a hétvégén bepótolni? Azt mondja az ige, hogy az Isten népének van nyugodalom napja. Ez a zsidó népnek a sábbát volt, a szombat napi nyugodalom, amely a mennyei Isten tiszteletnek volt a leképezett földi mása. A szombatnaphoz azért ragaszkodtak annyira a zsidók és az egész liturgiához, mert ők hitték, hogy a mennyei Jeruzsálemben ennek a lelki módja megy végbe ugyanott ugyanakkor. El nem hagyták volna. Még az Úr Jézust is a keresztről miután leveszik, tudjuk, hogy mennyire igyekeznek, hogy őt a szikla sírboltjába Arimátiai Józsefnek elhelyezzék, de tudjuk, hogy nem fejezik be a temetési szertartást, hanem majd vasárnap szerették volna ezt folytatni, ugye nekünk keresztényeknek Krisztus feltámadásával a nyugodalom napja, az a vasárnap lett, sőt, ott van nyugalmunk, ahol Krisztusban vagyunk. Valóban ott van-e a nyugalmunk, ahol Krisztus van? Ez egy csodálatos dolog, mert legyünk bárhol, Krisztus mindenütt velünk tud lenni, és ahol Krisztus van, ott van a mi nyugalmunk. Ez egy csodálatos örömhír. És hogyha ennek a világnak negatív hitvallása is van, és azt mondja, azt recitálja, hogy a jövőben nagyon sok negatív dolog vár ránk, és annak a legrosszabbika valószínű, hogy be is következik, vajon mi keresztény emberek tudjuk-e a terheket Krisztusban megbékélt szívvel hordozni, derűvel, és vajon az emberek, a világ fiai, akikről azt jegyzi fel a Szentírás, hogy sóvárokba várják az Isten fiak megjelenését, vajon miért? Mert a zaklatott lélek nyugalom után áhítozik. Éppen ma volt egy ilyen élményem, nem dicsekvésképpen mondom, félre ne értsék a testvérek. Az egyik boltba beszaladtam, ahova kenyérért, alapvető dolgokért beszoktam menni, és a hölgy kérdezte, mert a munkájuk iránt érdeklődtem, mert most átszervezés alatt állnak. Mondja már, hogy mi a foglalkozása, pedagógus? Hát ma azt is lehetne mondani, legfőképp szociálpedagógus, de mondom, nem. Hát akkor mi? Mondom, lelkész. Azt mondja, hogy olyan jó, amikor ide jön a pult elé, mert magába békesség van. Hát mondom, drága, hogy bennem sokszor mi van, az csak a jó Isten tudja, hogy mennyi feszültséget, gondot, keresztet, terhet kell az embernek magába áttranszformálnia. Ez egy óriási dolog, de ez a békesség nem belőlünk fakad, hanem Krisztusból, akit magunkkal tudunk vinni, még egy olyan gyarló helyre is, mint a bolt, mint egy pult, ahol az emberek sorba állnak, és zaklatott lelkükkel úgy ráöntik a kiszolgálóra, ami hirtelen bennük van. Békesség Istentől. Én ezt kívánom a kedves testvéreknek, és azt, hogy a hirdetett ige hittel párosuljon, mert az a panasza a zsidókhoz írt levél írójának, hogy azoknak is hirdetett az ige, az Ószövetség népének, meg is hallgatták, de nem párosult bennük hittel. Kétségbe vonták az Úr szavát, hogy igazat mond. Kétségbe vonták a hatalmát, hogy meg tudja tenni, vagyis hogy bevigye őket Kánaánba az ígéret földjére. Vajon mi ezen az estén itt Istennek el tudjuk-e hinni a szavát, hogy örök életet ad nekünk, és hisszük-e, hogy van ereje ahhoz, hogy minket oda be is vigyen? Ez a hit. Ha van hitünk, van békességünk. Úgy elgondolkodtam azon, hogy a világ mindig Isten bizonyítékokat akar követelni. Szerintem a legnagyobb Isten bizonyíték a keresztény emberben lévő békesség. Nyugalma ugyan nincs, de békessége van Istentől. Úgyhogy reményik Sándornak ezzel a gyönyörű versével hadd zárjam a ma esti szolgálatot. Békesség Istentől, nincs nyugalom a szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan, de mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van, békesség Istentől. Nincs nyugalom, vihar, örök hullámzás a víz felszíne, de lent a mélyben háborítanul, pihen a tenger, s az ember szíve, hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarasz szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad, békesség Istentől. Reggel mond, délbe mond, és este mond a feltámadott első szép szavát, és ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen, vihar tépet fák, ágainkon mégis vadgalom búg és békesség terem. Békesség, köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, te, aki békesség fejedelme vagy, és Urunk Krisztus, aki magad békességeddel élted meg ezt a földi életet, példát adva, élve elénk, hogy hogyan kell a feszültségeket, az emberi viszályokat, támadásokat, gondokat, kereszteket felvenni és békességben elhordozni, légy érette áldott, hogy ezen az estén is megszólítottál és hívsz bennünket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Úrunk, ez a békesség csak hitáltal lehet a miénk, és tudjuk, Úr Jézus, aki a békesség fejedelme és békesség szerzője vagy, hogy te tudsz minket megbékéltetni az Atyával. Magasztalunk azért, hogy létrehoztad az Atya és közöttünk azt a békességet, azt a harmóniát, hogy mi kiálthatjuk Abbá, Atya. Többé nem ridegen, nem koppan a szavunk, hanem bizalommal, hitáltal mondhatjuk, édesatyánk. Köszönjük, Urunk, hogy lelkünkben munkálni akarod, nem a félelmet, nem a szorongás, nem az aggodalmakat, hanem éppen azt mondod az év minden napján, a Szentírásban 365 alkalommal ne félj. Úrunk, mennyire ismersz minket, félő szívű gyermekeidet. Jöjj hát, Urunk, te, aki ismered most is szívünknek tartalmát, bátoríts bennünket hitáltal, növeld a hitünket, hogy ne világba reménykedjünk, ne a távoli bizonytalantól rettegjünk, hanem itt és most, ma, amikor a te hangodat és szavadat hallhatjuk, engedd meg, hogy ne megkeményedjen a szívünk, hanem megnyílhassunk, és befogadói lehessünk igéd által az élő Krisztusnak és az örök életnek. Jöjj, Urunk, munkálkodj bennünk, hogy senki le ne maradhasson közülünk, ami egyháztagjaink közül, Miskolc városnak a lakosai közül, és ezt ki is terjeszthetnénk egész magyar hazánkra, és az egész teremtett világra. Urunk, te tudod, hogy mennyire aggódunk szeretteinkért, mindennapjainkért, ez anyagi világban eltöltött életünkért. Jöjj, Urunk, és az örök élet élő reménysége által csitítsd el a te drága legyen szavaddal a mi lelkünket. Mondó, Urunk, legyen békességed, és mi boldogan fogadjuk szívünkbe a te hangodat. Jöjj hát, Urunk, és légy a betegeknek, gyászolóknak irgalmas vigasztalója. Könyörgünk a haldoklókért, most is az idősek otthonába. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg mindazokat, akik reménykedve néznek tereád. legyél a gyermekekkel, őrizd meg őket a nyári szünidőbe, legyél az úton járókkal, hogy a balesetek száma csökkenhessen, és könyörülj meg, Urunk, mindenkin, aki az életterhét hordozza, hogy benned békessége lehessen. Így áldunk, Urunk, azért, hogy veled lehettünk, s egymással, s hogy igyekezhetünk a mennyei hazába. Téd legyen ezért a dicsőség, Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.